Szeretettel köszöntöm minden kedves a vendégünket a mai a egészségnap utolsó előadásán. Kicsit sajnálom, hogy a ilyen előre haladott időben, órában jövünk csak össze. De ez most így sikerült, és ma tulajdonképpen az lesz a legfőbb témánk, hogy mi a tennivaló, ha valaki szembesül azzal, hogy ő vagy a család valamelyik tagja, vagy a rokonság ismerősei közül valaki azzal a diagnózissal találkozik, hogy hát rák. Ugye, tehát itt különböző módszerek vannak itt Magyarországon is, hogy az orvostudomány hogyan közli a beteggel, hogy tumoros megbetegedése van. Az egyik ilyen kicsit viccesebb változatát egy fél éve mondta az egyik beteg, hogy bemegy a páciens a jó ismerős orvoshoz, és az orvos kérdezi tőle, te milyen csillagjelben születtél? Azt mondja, hát már nem emlékszem pontosan, mit mondott, talán szűzet mondod, vagy valami ismi, azt mondja az orvos, tévedés, rák. Úgyhogy amikor a diagnózist közölni kellett vele, szóval ezek eléggé necces közlési technikák, de inkább azt tapasztalom, hogy az orvosok a stádiumtól függően, tehát attól függően, hogy milyen állapotban van a beteg, sokszor azt választják, hogy nem mondják meg a betegnek, hogy milyen az állapota. És én úgy gondolom, hogy ha nem mondják meg, hogy mi van, vagy ha a család úgy gondolja, hogy nincs értelme elmondani, akkor ez kvázi már azt jelenti, hogy a környezet az illetőnek az elvesztésével kibékült, és már is előre el is temette. Minden egyéb erőfeszítés, hogy akkor megkeresnek természetgyógyászt, orvost, gyógyítót, szellemgyógyítót, akárkit, mit tudom én még kit, az már csak a lelkiismeret megnyugtatása céljából történik. Egy beteg nem tud gyógyulni, ha maga nem akar gyógyulni, és nem tudja, hogy kell gyógyulni. Ezért szeretnék ma felvázolni azt, hogy mit kellene tenni, milyen lépéseket kellene, hogy tegyen az illető, amikor szembesül azzal, hogy a diagnózis az ő esetében rák. Mi a teendő? Az alcím, azt úgy írtam, hogy utak és tévutak. Valószínűleg egy kicsit többet fogok az utakkal foglalkozni, mint a tévutakkal. A fölösleges fáradozásnak tartom túlzottan sokat a tévutakkal foglalkozni, ezt majd úgy menet közben. Az mai előadásnak a célja a következő, hogy legyen jól informált. Vagy legalább alakuljon ki az a tudat önökben, hogyha netán egyszer bekövetkezik ez a szituáció, hogy a szembe ülő orvos azt mondja, hogy sajnálattal közölnöm kell önnel, hogy azt a csomót, amit találtunk, az sajnos rosszindulatú volt. Nos, ha ilyesmit tapasztal, vagy ilyeneket kell hallani, akkor azt szeretném, hogy önben, önökben kialakuljon az, hogy egy ilyen kioldhatatlan szomjúság alakuljon ki, hogy minél több információ. Erről a betegségről konkrétan, amelytől állítólag az illető majd szenved, és egyáltalán a kezelésekkel kapcsolatosan is. És ez nem olyan egyszerű dolog, jól informált lenni a mai időben. Mert amint az előbb említettem, sokan elhesegetik a betegséget, nem foglalkoznak, míg betegek nem lesznek. Amikor majd betegek, akkor sokszor az orvostudomány vagy a család nem engedi, hogy az illető információkhoz jusson. Aztán az is nagyon lényeges, hogy talán az előadás következtében az illetőben alakuljon ki az a kíváncsiság, vagy az eltökéltség, hogy a legújabb kutatási eredményeket, a rákutatásnak a legújabb fejleményeket próbáljon összegyűjteni. Aztán az is egy nagyon lényeges cél, hogy a saját megbetegedést tényleg megismerni. Tehát az, hogy most akut mielőtt leukémia van, vagy limfóma, tehát egy ilyen AML, egy AML, vagy egy CML, vagy krónikus, vagy mit tudom én, tudja is, hogy mit ír le az orvos, milyen betegség ez. Hogy tudjon, és ez a lényeg a végén, a megfelelő tudatos döntéseket hozni. Tehát az előadásnak az a célja, hogy a rákbeteg a végén helyesen tudjon dönteni. Mert persze vannak olyan szituációk, amikor a beteg föl kell, hogy mérje, vagy mérlegelnie kell, hogy megéri-e a befektetés. Ha egy beteg azzal szembesül, mert nagyon későn vették észre a betegséget, ő maga nem figyelt önmagára, és szembesül azzal, hogy már az egész hasa tele van tumoros szövettel, és minden emberi számítás szerint ezzel már nincs mit csinálni, akkor a betegnek már nem kell hiú ábrándokban bízni. Nem, akkor lehet, hogy már igazán akkor az lenne, akkor talán még azok a napok, hetek, a hónapok, amelyek talán még hátra vannak, azzal kellene töltse, hogy a családdal legyen, és azt az életet éljen, amit mindig élni akart, és hogy lelki értelemben rendbe jöjjön. De ezek személyes döntések, és ezt senki más nem tudja önök helyet hozni. Amikor élet és halálról van szó, senki nem dönthet önök helyet. Legalább az emberi életről alkotott véleményem szerint én úgy gondolom, hogy mindenki saját maga kell, hogy döntsön, afelőtt, hogy egészségben vagy nem egészségben legyen. Hoppa. No, először nagy léptekben egy néhány gondolatot, hogy mit kellene csinálni. Először talán meg kellene érteni, hogy milyen pillérei vannak a rákbetegségnek. Tehát a négy pillérét kell megérteni. Utána meg kell érteni, mi a tumor, tehát itt van, tehát meg kell érteni, mi a tumor, mi a rákos megbetegedés, különben nem érti, mivel kell küzdeni, és főleg hogyan. Ha valaki, nem tudom, próbáltak-e már egy sötét szobában egy ellenséggel szemben, hogy mondjam, harcot vívni. Tegyük fel, hogy az ellenségnek még egy ilyen éjjellátó készüléke van a fején, a szemén. Ő látja önt, de ön nem látja őt. Tehát akkor lesz ebből valami normális harc? Vagy ha valaki beköti az ön szemét, és akkor most tessék, most kell valaki ellen, vagy valakit meg kell keresni egy szobában, meg fogja találni? Nem. Tapogatóz a sötétben. És ha nem tudja, hogy mi a betegség, nem tudja, hogy mivel van dolga, akkor nem is fogja tudni, hogy hogyan kell küzdeni ellene. Vagy egyáltalán mit kellene lépni. Utána, és ez itt most konkrétan a rákbetegekre vonatkozik, utána tényleg le kellene ülni az orvosával, és a lehetőleg legjobb ortodox kezelést kapni. Ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy minden jellegű ortodox kezelést kell igénybe venni, vagy minden esetben, de vannak olyan esetek, amikor igenis célszerű egy műtétet, és hát, hogy mondjam, akár itt kemoterápiát is elfogadni, amikor erre szükség van. Vannak szituációk, amikor én is azt mondom, hogy igen, most ezt kell csinálni. De sose úgy, hogy csak ezt. És itt ugye már elválnak az utak, a hivatalos orvostudomány is köztem, hiszen sokszor azt mondják, hogy csak és kizárólag műtét, szike, kemo. Ez a, mármint, nem, elnézést, szike, kemo, sugár, ez a három. És ma már ugye ez a három nem egészen igaz, mert most már kiegészítő kezelések vannak. Tehát nagyon modern antitestkezelések, immunrendszert stimuláló kezelések, tehát sok minden van. Igazságtalan lennék, ha azt mondom, hogy az ortodox orvostudomány csak ezt a hármat használja, de volumenben mondhatnánk nyugodtan, hogy 95%-ban ezt a hármat. És végül, és ez a lényeg, és ezért beszélek én önökhöz, végül konzultálni kellene egy alternatív terapeutával. Tehát olyas valakivel, aki egy kicsit ismeri a területet, nem is egy kicsit, és aki meg tudja mondani, hogy mit lehetne ezek után most megtenni. Mit lehet, vagy mit, hogyan tud segíteni esetleg az előző három pontnak a megértésében, esetleg olyan információkat tud nyújtani, hogy az orvosával való beszélgetésben jobban legyen felkészülve, hogy értse meg jobban, hogy milyen kezelésekről van szó. Tudnélik, az onkológiai gyakorlat körülbelül 3 és 7 perc között per beteg. Tehát amikor szembesül a beteg azzal, hogy rákbeteg, és az onkológus meg kell, hogy mondja neki, hogy mi van, ez a kezelés van, és kész. És aki ebből a keretből ki akar törni, az hogy mondjam, számíthat kellemetlenségekre. Olyasmit is hallottam, hogy kérdezős beteg, aki már túl feszítette úgymondván az időkeretet, szinte kitesékelték a rendelőből, illetve üvöltött az onkológus vele, hogy nem már, hogy ennyit kérdezem, nem már, hogy én döntöm el itt, hogy mi lesz és mi nem. Ha nem tetszik, mehet. Szóval ilyenek. Tehát sok minden történik. Lehet, hogy ez egy kicsit a mi országunknak a sajátossága, de az igazság az, hogy ha önök jól felkészült állapotban mennek egy rendelőbe, egy orvos elé, akkor az orvos is máshogyan fog beszélni önnel. Elsőként egy alternatív terapeuta meg tudja mondani, hogy a kiegészítő terápiák milyenek. Tehát amelyeket az ortodox kezelés mellett alkalmazhat, minden további nélkül, amelyek mondjuk segítenek egy kemoterápiának a mellékhatás csökkentésében, mit lehet tenni, milyen vitaminokat lehet szedni, milyen anyagokat kellene szedni, hogy esetleg az ortodox kezelésnek a hatékonyságát lehessen növelni. Talán tetszenek még emlékezni az előző alkalommal tartottam egy előadást, amikor arról beszéltem, hogy akár egy E-vitamin vagy egy C-vitaminnak a megfelelő dózisú adagolását növelheti egyes kemoterápiáknak a hatékonysági fokát az 50%-ról a 100%-ra, vagy a 92-97%-ra. Tehát akár megduplázódhat tulajdonképpen a kemoterápiáknak a sejtölő kapacitása, hogyha a megfelelő mennyiségű, dózisú és az adminisztráció, illetve az alkalmazásnak a technikájára vonatkozó megfelelő kezelést kap. Aztán van egy másik, hogy étrend. Ugye ez az étrend kérdés, az is nagyon sokszor egy vita téma. Az onkológusok közül egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, például az Országos Onkológiai Intézetben már bio élelmiszert tálalnak, de igaz, hogy az adag még mindig kicsi, kevés is van, stb. Most ebben nem megyünk bele, nem akarok minősíteni, és hát ott is azért sok a hús, meg sok az állati termék, sok a tejtermék, sok az állati fehérje, tehát szerkezetileg még nem történt semmi, de legalább a minőségben próbálnak már valamit tenni. De egy megfelelő étrendet beállítani, ez is nagyon lényeges kérdés, és végül egy alternatív, vagy integratív onkológiai tanácsadó, alternatív tanácsadó segíthet abban is, hogy egy komplett csomagot ajánljon, hogy mit kellene egyes betegségek esetén, miket kellene alkalmazni. Más-más az esetét, leukémia, limfóma esetén, mint például egy tumorrák, egy vastagbéltumor, vagy egy mellrák esetén. Tehát egészen más-más kezelésekre, kiegészítő kezelésekre van szükség. És hogy persze az még hozzátartozik, hogy ilyenkor hányadik stádiumban van, és stb. A ráknak a 4 pillére kicsit a WHO-ra visszamegy, tehát a világgazdasági, világegészségügyi intézményre visszavezethető. Ők azt mondták, hogy a tumorok, itt vannak a számok, a tumoroknak a fele helytelen táplálkozásra visszavezethetők, 25% toxikus anyagokra, és 25% fertőzések, gyulladások és egyebekre visszavezethető. Na most ez egy kicsit olyan nagyon felszínes megközelítés, mert azért itt a lelki okok nincsenek benne, és ezért azt mondom a rák 4 pillére, mert ezt a 3 pillért, ezt a WHO szolgáltatja, és ezek a számok megvannak. Mondjuk a nehezen meghatározható, hogy hány százalék mögött áll valami mentális, lelki ok, de mindegy, nem annyira a számok számítanak itt most, hogy hány százalék, mert ugye ez nem az a lényeg, hanem azonosítsuk azokat a pilléreket, amelyeken a rák nyugszik. Tudnélik, ezek a területek felelősek a rák kialakulásaiért. Tehát még egyszer mondom, a táplálkozás, a toxinok, amelyek a tisztálkodószerek, kozmetikumok által, táplálkozás által, környezetszennyezés által bekerülnek a szervezetünkbe, És a szervezeten belül levő gyulladások, fertőzések, legyen ezek toxoplazma, legyen ez parazita, legyen ezek vírusok, baktériumok, gombák, mindegy, ezek a fertőzések ugyanúgy felelősek lehetnek a rákért, és ekközben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért nagyon komoly mértékben akár egy pszichés terhelés minimum a kiváltó oka, de sokszor tulajdonképpen az eredete is egy rákbetegségnek. Itt van egy nagyon aranyos történet, Dr. Contreras, aki Mexikóban az egyik legfőbb alternatív gyógyítója, akinek van egy klinika, a Reménység Oázisa, az a klinikának a neve, és elmesélte egy orvosi, nem egy orvosi, hanem egy ilyen alternatív kongresszuson, elmesélte az esetet, hogy bejött egy hölgy, akinek mellrákja volt, és együtt a férjével bejöttek, és Dr. Contreras kérdezett valamit a nőtől, és a férj válaszolt. Aztán megint kérdezett valamit, és megint a férj válaszolt. Ez körülbelül negyed órán keresztül így ment. Erre föl Dr. Contreras fölállította a férfit, azt mondta, hogy most szépen üljön be az autóba, és utazon szépen haza, egészen az USA-ba, egészen ahonnan jöttek. A hölgy itt maradt, kezelni fogjuk, meg fogjuk gyógyítani, de ön most szépen menjen haza. Udvariasan, de határozottan, úgymondván haza parancsolta a férjét. És tulajdonképpen csak az volt, hogy ez a nő soha nem tudott önmaga lenni, mert mindig ott volt valaki a nyakán, ez a házastársa volt. És ez persze egy drasztikus eset volt, de 6 hét elteltével csak kvázi azt csináltak, Dr. Contreras semmi más nem csinált, nem adott neki semmilyen kezelést. Csak annyit, hogy minden nap lelki tanácsadásban részesítette. Minden nap valaki leült vele, és lelkizett vele egy jót. És 6 hét elteltével a tumor eltűnt. Hát ez nem semmi. Nem azt mondom, hogy minden mellrák ilyen eredetű, vagy ilyen jellegű, de bizony vannak. Most Contreras elég nagy ágyú, hogy ő ilyeneket megengedheti magának, hogy ilyen határozott felállás vagy kiállást tanúsít, de bizony vannak olyan dolgok, amikor az ember nem tud belülről olyan életet élni, mint amilyet szeretne, mert ilyen vagy olyan korlátja van. És ez adott esetben egy hosszú élet után akár egy tumorhoz vezethet. Ennek van biokémiai hatása, ezt most erre nem térünk ki. Foglalkozunk egy pillanatra a táplálkozással. Miért fontos az okokkal foglalkozni? Ugye, tehát itt a ráknak a 4 pilléréről beszéltünk, mit mondtunk? Tudják még? Táplálkozás, toxinok, fertőzések, gyulladások és a lelki élet. Ugye, tehát ez a 4 pillér. Most miért foglalkozunk az okokkal? Miért nem a gyógykezeléssel? Miért megyünk vissza a történelemben? Személy szerint van nekem egy mondat a fejemben, ez úgy hangzik, Ellen White egyszer ezt írt az egyik könyvében, a Nagyorvos lábnyomában című könyvében, azt mondta, hogy betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka, a betegség okát megszüntetni, új szokásokat megtanulni, és a természet segíteni, vagy a természetet támogatni a tisztátalanságok eltávolításában. Ez véleményem szerint tökéletes és egészséges tudomány. Mert mindegyik tényezőt a maga megfelelő súlyával kezeli. Kezeli az okokat, kezeli az életmód fontosságát, tehát a szokásrendszer, tehát azt, amit mi rendszeresen tesszük, ahol szív, gondolat benne van, és foglalkozik a testtel is, mert azt mondja, hogy a test önműködő és öngyógyító, öntisztító, de azért ez adott esetben már nem lesz elég, tehát hozzá is kell segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mondat, és ezért foglalkozunk egy kicsit az okokkal. És itt följön az okoknál mindig az, hogy genetika, ugye? Ismerik a genetika kérdését. Följön a kérdés mellrák esetén, és a családban volt már mellrák? Hát igen, anyukámnak is volt. Aha. Igen, a nagynényemnek is volt. Aha. Ja, igen, és hát a nővéremnek is. Aha, hát az genetika. Nem tehet semmit. biztos, hogy rákos lesz. Ez egészen odaig megy egyes orvosok részéről, hogy javasolják egyes hölgyeknek, hogy előzetesen, tehát preventív módon vetessék le a mellüket. Nem tudom, hallották meg ilyesmit? Ugye? Egyre többen azt javasolják, orvosok, a nőknek, hogy mivel genetikailag erre és arra van úgymondván kárhoztatva, a genetika ezt vagy azt mondja, akkor tessék levágatni a mellet. Én mondjuk nem vagyok egészen biztos benne, hogyha az orvos, ennek az orvosnak mondjuk fordított esetben javasolnának az ő nemi szervek leszerelését, hogy előzetes leszerelését, hogy ő ebben beleegyezne. Nem vagyok egészen biztos benne, ez most egy kicsit viccesen hangzik, de ezek gondoljanak bele. Ez önmagában is már egy véleményem szerint egy gaztett, de teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a számokat. Nézzünk csak meg, hogy 50 évvel ezelőtt a genetikai hajlammal rendelkező emberek 40%-a kapta meg a betegséget, a mai modern életmód és környezet következtében ez a szám 70%. A gén az ugyanaz maradt. A genetikai hajlam nem lett erősebb, de az életmód rosszabb. És ugyanazzal a genetikai hajlammal rendelkező ember, aki 50 évvel ezelőtt 10 esetből 4 beleestek ebbe a dologba, ma 10 esetből 7. Miért? Hát mert máshogyan élünk. De ezt a különbséget vissza lehetne fordítani. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy még ezt a 40%-ot is lehet megszüntetni. Tudnélik, a gén az úgy viszonyul a betegséghez, mint egy töltény a puskában. Ha nem húzza meg a ravaszt, hol marad a töltény? A puskában. És az új, tehát a legújabb génkutatás azt mondja, egyértelműen azt mondja, hogy a táplálkozás határozza meg azt, hogy milyen géneket érvényesít meg a szervezet. Ugye a gének arra valók, hogy különböző fehérjeket építsünk. Ez az építő terv, amely alapján a szervezet újra és újra és újra fehérjeket szerel, összeszerel különböző molekulákat. És a táplálkozás teszi a különbséget, hogy valakinek a rossz génjei, vagy valakinek a jó génjei érvényesülnek a gyártásban. Tehát ezek tények. No, nincs ok a fatalizmusra, úgyis beteg leszek. Tehát tessék, ezt felejtsük el, az okokkal azért kell foglalkozni, mert van lehetőségünk a módosításra, a változtatásra, még ha egy családi történet van valakinek. Én nekem is azért úgy felmerül néha a gondolat. Anyukámnak vastagbélrákja volt. A mostanapám vastagbélrákban meghalt. Jó, oké, mondjuk őhoz a kevés közem van genetikailag. Édesapám 53 évesen meghalt, és amikor meghalt, az orvosok már mondták, hogy igen, vastagbélrákja van. Elvileg nekem is vastagbélrákom lesz. Ezek után. De nem hiszek benne. De elmondom önöknek, hogy néha-néha, amikor úgy elmélázok ezen, és esetleg lelkileg rosszabb állapotban vagyok, félek tőle. Mint minden más ember is. Amikor nem vagyunk egyensúlyban lelkileg, akkor jönnek fel a félelmek. De ne engedjük magunkat a félelmeinknek át. Ne legyünk már fatalisták. Lehet valamit tenni. Tehát lehet valamit tenni a saját életünkért, és a saját egészségünkért is. Szóval azért is érdekes, mert néha a betegség oka és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem tudom, hogy önök találkoztak már ilyen faramoci helyzettel, de én már igen. Hogy valaki tüdőrákkal kínlódik, bajlódik, beteg, kórházba került, műtötték, kezelték, sugározták, mindenfélét csináltak. És akkor még a család uncolására lökték még egy természetgyógyászhoz is, hogy tessék már, csináljon vele valamit. És akkor elkezdek beszélgetni vele, és kiderül, hogy dohányzik, érezni rajta. És kérdeztem, hogy még mindig dohányzik? Igen. A betegség eredete, tehát oka, és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem lehet mit csinálni. Ilyenkor kvázi lehetetlen akármit is csinálni vele. Tehát egyes tumorfajtákra már egészen specifikusan okokat ismerjük. Ugye a tüdőrák, ez közhelyszerűen így van. De a hormonoknál is, tehát tudjuk a hormonális megbetegedéseknél, tehát mellrák például, a méhrák, petefészekrák esetén viszonylag egyértelműek az eredetem. Vagy nagyon jó kapcsolatokat lehet összehozni a mezőgazdasági toxinok és a különböző mielit limfóma leukémia esetén, tehát az akut meg a krónikus limfómanak az összefüggés az egyértelmű. Tehát ezt lehet látni, hogy a mezőgazdaságban dolgozó körében sokkal magasabb ezek a betegségek, tehát a vérképzés és a nyírok rendszernek a tönkremenetele egyértelmű, tehát nincs vitatkozni való rajta, és tehát tudjuk ezeket a dolgokat. Ezért érdemes az okokkal foglalkozni, hogy fejezzük be az okokat. Emlékeznek meg a mondatra? Betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka. Tehát ezt félre kell tenni. Javítsuk a kilátásainkat, ugye? Ha megértjük a tumor okait, a támogató tényezőit, akkor változtathatunk rajta. Ha én nem tudom, hogy a húsevés, a tejtermék fogyasztása a tumor rizikómat megtöbbszörözi, akkor én szépen a továbbiakban is, még ha már tudom és hogy rákos vagyok, szépen tovább fogom fogyasztani. Ezért ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És én ma nem sorolom föl, mint az előző előadásokban, mindig mindent felsoroltam. Most ma tényleg csak végigmegyünk ezeken a lépéseken, mit miért? És hogy mit kell tényleg megszerezni, milyen tudást? Ma egy példát, prosztatarák. Angliában, és nézzék meg a számokat, az 5 éves túlélési arány prosztatarákból Angliában 53,8%, míg Ausztriában 83,6%. Mi a különbség? Úgy gondolják, hogy Angliában kevesebb kemoterápiát használnak, kevesebb műtétet, kevesebb gyógyszert? Esetleg netán talán egy másik protokollt használnak Angliában? Nem, egyáltalán nem. Ugyanaz a protokoll. Ugyanazok az előírások. De van egy különbség. Életmód. És tudják, hogyha ide írnám mondjuk Magyarországot, még ide hozzátenném, és mondjuk tüdőrák esetében Magyarország és Ausztriát összehasonlítanám, nem ilyen kicsi különbséget látnánk. Már mondjuk az se kicsi, de ennél sokkal nagyobbat. Tehát miről van szó? Lehet de facto életmóddal, a kiegészítő kezelésekkel, a táplálkozással, még mi egyebekkel javítani a lehetőségeken. Egyébként Ausztriában, annyiban különbözik, Ausztriában egy kicsit lazábbak a jogi szabályok, és ezért Ausztriában sok állami klinikában nem ortodox módszert is használják. Tehát olyan technikákat is alkalmaznak, amelyeket egyébként mondjuk Angliában nem használnának, vagy esetleg Magyarországon. Ugye a gyógykezelési protokoll ugyanaz. És itt van egy alternatív rákkezelő központnak a volt igazgatójának a véleménye, aki azt mondja, aki integrált rákterápiát összeállít, tehát a legjobb ortodox és alternatív kezeléseket, annak túlélési esélye 60%-kal növekszik. Tehát aki mindent megtesz, a legjobbakat mindegyik műfajból, annak a túlélési lehetősége 60%-kal nő. Az nem kevés. De mint mindig, kedves hölgyeim és uraim, a tudás itt mindent eldönt. Tehát, hogy tudjuk-e vagy nem. Egy néhány dolog még az okokról. Ugye az étrend az egyik legnagyobb oka, a gyulladások, a toxinok, a psziché, és ezek viszont úgy vannak, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, meg annyi százalék, ezek egymásba gabolyodva, ezek nem külön tételek, amelyeket ki lehet pipálni, mert nem lehet tudni, hogy egyik embernél mennyi százalék, hány százalék. És ugyanaz van egyébként a gyógyítással, tehát a helyes táplálkozás, a gyulladás csökkentők, a méregtelenítés és a helyes gondolat, amely kvázi megoldásként ott van mellette, ezek is egybe függnek. Miért? Például, mondok egy példát, helyes gondolat. Ha én reggel pozitív gondolattal kezdőd, tehát a reggel nálam egy pozitív gondolattal kezdődik, tehát itt áhítattal, itt imádsággal, itt gondolattal, itt elmélkedéssel, itt bármivel, tehát itt egy pozitív, tehát úgy lépek föl, amikor már fölöltözök, hogy érzem, hogy nem a ruha tart meg engem, hanem én tartom meg a ruhát. Ugye? Tehát ismerik, hogy mire gondolok. Tehát, szóval nem úgy lógok, hanem tudom, hogy mit kell tennem ma, és van már a mai napra egy egyértelmű terv, és van annyi energiám, hogy ezt meg is fogom tenni. Akkor ez mire fog engem késztetni? Hát ezekre. Tudja? Méregtelenítés, gyulladás, csökkentés, helyes táplálkozás. Ha van erőm, akkor én azt mondom, én most akkor leülök, és akkor beosztom az időmet, és gyorsan megcsinálom a gyümölcssalátát, gyorsan megkenem magamnak egy kis panna kenyeret, meg így, meg úgy, meg, és akkor úgy megyek a munkára. Aki még úgy kell föl reggelente, hogy összedől a világ, ugye jönnek a félelmek, az aggodalmak, jönnek a toxikus, a mérgező gondolatok, aki azt mondja, úgy is fogok meghalni. Vagy úgy kezdődik, úgy is mindegy, úgy sem szeret senki. Úgy sem kellek senkinek. Senki sem fogja észrevenni, hogy én vagyok-e vagy nem. Vannak ilyen gondolatok? Mi ezeket sose gondoltuk, ugye? Soha az életünkben nem volt egyetlen egyszer sem az az önsajnálat, az a méretű önsajnálat, hogy ilyen jellegű gondolatokat ápoltuk volna reggel, amikor fölkelünk, ugye? És ha mégiscsak vannak ilyen gondolatok, akkor utána van az a motiváció, hogy én most teszek valamit magam miatt? Hát alig ha, ugye? Alig ha fogunk törekedni egészséges étrendre. Nem tudom, hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki próbált már tisztítókúrát végezni magán? Egy ilyen tisztítókúra, 1, 2, 3, 4, jó, nagyon jó, nagyon jó. Ez mindig kellemes táplálkozással, még kellemes dolgokkal jár? Tehát ugye egy tisztítókúra, mondjuk egy keserű teját inni, vagy egy valami gyógykeveréket inni, az mindig finom és kellemes? Nem mindig, ugye? És van, amikor az ember azt mondja, na jó, most akkor rá kell, hogy szedje magamat, hogy bőtöljek, vagy nem eszek, vagy ezt, vagy... Tehát ha nincs energiám, ha nincsen lelki egyensúlyom, akkor működni fog? Nem fog működni. És a többi, és a többi. Nem beszélve arról, hogy a gondolatoknak milyen hatása van a gyulladásokra, az immunrendszerekre. De ezek egybefüggnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, ez annyi százalék, ezek egymásba lógnak, egymásba függő rendszerek, és én úgy gondolom, hogy mivel az okok is integratívak, tehát itt egymásba záródnak ezek az okok, úgy kell a gyógyítást is ilyen integratív módon megközelíteni. Ne gondolja senki, hogy egy kis sárgarépa majd megoldja a betegségét. A sárgarépa evés önmagában semmit nem ér. A sárgarépa evés a megfelelő motivációval, a megfelelő hittel és a megfelelő keretkezelésekkel már hirtelen sokszorosodik a benne levő beta-karoténnak a hatása, és a rostanyagnak a hatása, és a mit tudom én. Értik a gondolatot? Tehát nem önmagában egy hatóanyag akaratom ellenére fog meggyógyítani, hanem amikor az egészre megfelelő gondolattal és hozzáállással hozzáállok. Most ha ilyen szemlélettel megy az orvoshoz, mert tudnélik, még emlékszik arra, hogy mit mondtam, hogy azért oda kell menni az orvoshoz, és ugye, és az orvosból mit kell kihozni? A lehetőleg maximális teljesítményt, amit az ortodox kezelés, vagy az ortodox tudomány tud nyújtani, ugye? Ezt mondtam az elején. Na most mit gondolják, hogyha jön a beteg, és megmondja az orvosnak, hogy a doktor úr, én ezt és ezt és ezt kérem, és ezt szeretném, hogy ezt is csinálj velem. Akkor mit mond az orvos? Hát úgy melegebb éghajlatra fog elküldeni, ugye? Azt mondja, hogy ki itt az orvos? Maga itt a doktor? Nem én vagyok az. Hát ezért azért nagyon-nagyon-nagyon empatikusan, tehát a rákbetegnek dupla-tripla munkát kell végezni. Nem elég, hogy a saját lelki problémáit, nem elég, hogy a saját félelmeit kell legyőzni. Nem elég, hogy motiválnia kell magát, hogy jó, tehát hogy jóra kitekintsen, tehát hogy reménysége legyen, de még oda is kell menni az orvoshoz, aki hatalmas afelőtt, hogy ilyen vagy olyan kezelést kapjon, és őt is még úgy motiválni, hogy a kezelőben, tehát az orvosban, a terapeutában kialakuljon az a kép, hogy Igen, érdemes ezért az emberért valamit tenni. Tudják, hogy mind csodálkoztam, nem régen volt olyan, hogy volt ilyen, hogy azt hiszem meglőtték itt rendőrt. Hallották erről a hírekben? Volt valami, azt hiszem, egy rendőrt, vagy többet meglőtték, és akkor vitatkoztak utána arról, hogy kellene szigorítani a törvényeket, vagy nem. Talán emlékszik erre a témakörre. És akkor utána vagy a rendőrfőkapitán, vagy a sajtósa, vagy valaki nyilatkozott. És a következőket, most érdemben a következőket mondta. Hogy ez milyen badalság, hogy nem kellene a törvényeket módosítani, hanem így is úgy is tudva levő, hogyha egy rendőrt megbántanak, akkor a rendőr kollégák rendkívüli teljesítményt nyújtanak, és akár rövid időn belül megtalálják a tetteseket. Azt gondoltam magamon, és ha te nem vagy rendőr kolléga, és kapsz valami ilyesmit, és akkor miért nem képesek a rendőr kollégák ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és kideríteni, hogy ki volt a tettes. Gondoltam magamon, egy bölcsebb lettél volna, ha nem szóltál volna. Ez azt jelenti, hogy és akkor viszont egy pillanatra gondoltam így, és aztán utána mindjárt csaptam a számra, mármint hogy lelkileg, azt mondtam, hogy Wolfgang, gondolj egy kicsit magadra. Ha te motiválva vagy, nem-e jobb munkát végzel, mint ha nem vagy motiválva? És most gondoljanak önmagukra. Tudunk mindig ugyanazon a szinten motiválva lenni, hogy a munkát úgy végezzük, hogy a maximumot kihozunk magunkból? Ugye? És itt van az, hogy a beteg kénytelen a terapeutából a maximumot kihozni, mert azért van egy néhány jó dolog, amit az orvostól is lehet kapni, és ne felejtsék el, a recepteket ő írja, a terápiákat ő írja föl. Ezért tehát, amikor majd beszélni fognak jó és rossz étrendről, ne felejtsék el, hogy a legtöbb onkológus soha az életben nem látott táplálkozástan könyvet közelről. Az orvosi képzés keretén belül, nem tudom, hány orvos van itt ma este közöttünk? Van itt orvos? Nincs itt? Egy darab orvos nincs? Múltkor voltak még? Elűztem. Ezek szerint. Kérem? Nincs is orvos. Hát doktor lehet, de hát nézze. Én ezt tudom, hogy nagyon jól tudom, és én nem teszek szemrehányást egyetlen egy orvosnak sem, hiszen ő sem, tehát az, nem az orvos, aki jár az egyetemre, nem ő írja a tantervet, hanem a tanterveket a professzorok írják. És ők valahogyan elfelejtették a táplálkozás tannak a rákra vonatkozó részeit beépíteni, a kötelező módon beépíteni tehát a képzésbe. Ma már egy kicsit máshogyan a helyzet. 2002-ben egy bizonyos Dr. Boyk, a texasi MD Andrews rákkutatóközpontnak az orvosa. Ő írt egy 500 oldalos könyv, talán itt benne van valahol. Itt van, ez az. Natural Compounds in Cancer Therapy, John Boyk. Tehát ez egy hihetetlen könyv. 520 oldalon több mint 4000 tudományos referenciával leírja a szerző több mint 20 szignifikáns folyamatot, mely befolyásolja a tumorok kialakulását az emberi szervezetben, illetve milyen tápanyagokkal korrigálni lehet ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy a ráknak tehát nem csak egy-két folyamatát, hanem 20 folyamat, ami végül rákhoz vezethet, és mindegyik folyamathoz odaírja, hogy milyen hatóanyagok, tehát növényi, táplálkozásban meglelhető anyagok kellenek ahhoz, hogy ezek a folyamatok leállnak. Tehát ez ma már tudva levő, 2002 óta. Tehát elvileg az orvosok tudhatnának erről. De ugye tudják, hogy lassan őrölnek a malmak, és ez úgy van. Tehát táplálkozásról feltehetően nem fog sokat tudni, és ezért várható a visszautasítás, ha táplálkozásról beszél. A megfelelő bölcs magatartás az, hogy ragaszkodjon az álláspontjához. Nem vitatkozni kell, nem veszekedni kell, hanem egy-két lefegyverző őszinte kérdéssel kell kérdezni, hogy doktor úr, maga nem tenne valamit az egészségért, ha rákbeteg lenne? Vagy doktor úr maga is ugyanezt a kezelést választana, amit most nekem ajánl, ha maga lenne ugyanebben a helyzetben? doktor úr, nem érthető, hogy én mindent szeretném kihasználni, hogy meggyógyuljak? Egy néhány kérdést. És mit akar válaszolni? Azt akarja mondani, hogy bízza csak magát teljesen rám, én majd megoldom. Akkor a következő kérdés az, hogy doktor úr, ilyen esetekben az esetek hány százalékában sikerül gyógyítani? Tessék kényelmetlen kérdéseket föltenni, és mindjárt együttműködővé válik még az onkológus is. Hiszen azért nagyon-nagyon kemény ember kell, hogy legyen, aki azt mondja, hogy ő minden embert meg tud gyógyítani. Hiszen ez egy szemen szedett hazugság. Nem tudjuk. Én se tudom. Higgyék el. De ha a maximumot ki akarunk hozni, akkor mindent kell megragadni. És ha már egy tudományos, hogy mondjam, egy rákutató központ egyik tudományos főmunkatársa egy 500 oldalas könyvet ír, amelyről az egész szakmai világ csak úgy áradozik, hogy milyen fú, meg milyen jaj, meg milyen jó, meg 4000 tudományos referencia, ezt higgyék el, azért egy könyvben 4000 referenciát belesüvíteni, az nem semmi. Tehát ez minden tudományosságnak a próbáját megállja. És ez van, ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. És ezt egyszerűen meg kell mondani. Lehet, hogy önöknek el kell olvasni ilyen könyvet először, mielőtt az onkológusra leül. Ezt látják, hogy milyen bonyolultá válik az egész. Tehát készülni kell, olvasni kell, tudni kell, tanulni kell. És ha nem tudják maguk, akkor tessék olyanokkal foglalkozni, akik ezt tudják. Toxinok. A szintetikus anyagok toxikus, illetve karcinogén hatása orvosok között nem mindennapi téma. Miért is lenne? Hiszen ők nap mint nap gyógyszereket írnak föl, és ezért sokkal kritikátlanabbul közelítik meg a szintetikus anyagokat, mint ahogyan ezt esetleg más teszi. Akik ezt a témát ismerik, ugye, tehát vannak is, akik ezt a témát ismerik, de a többség nem ismeri a tényeket. Hogy melyik a kozmetikum például milyen hatással van. Nem tudom, kedves hölgyek, tudják önök például, hogy minden egyes lakozott köröm egy kis hormon tapasznak felel meg? Nem tudják? Tehát minden egyes lakozott köröm egy kis ösztrogén tapasznak felel meg. Nem, sokan nem tudják, a kozmetikusok se tudják. Kozmetikusok nem tudják, hogy ők egyébként hormonkezelést alkalmaznak. Nap mint nap. Saját maguknak sem. Tehát szóval mindegy. A gyulladások. Erről az orvosok sok mindent tudnak, mármint hogy ez tény, hogy a gyulladások folyamatáról, anatómiájáról, technikájáról, sok mindent tudnak erről, de arról kevesebbet tudnak, hogy milyen modern eredmények vannak ezen a területen, és hogy milyen összefüggések vannak a rákkutatás és a rákkal kapcsolatban. Tehát milyen összefüggések léteznek a fertőzések és a rák között. Hogy vírusok és rák, baktériumok és rák, paraziták és rák, gombák és rák, mikroparaziták és rák, stb. Tudják, hogy a 60-as években egy német kutatóorvos, a dr. Weber Bajorországból, ő azt mondta, hogy bizonyos vérben fellelhető mikroparaziták felelősek a rákért. A 60-as években. Viviszekciós a felvételek, mikroszkopikus felvételekkel bebizonyította ezt a tézist. A Müncheni rákkutatóközpont, hivatalos rákkutatóközpontnak a munkatársai egy hasonló tézist adtak ki 1971-ben. De soha senki nem figyelt föl rá. Aztán ma a természetgyógyászok foglalkoznak ezzel, bibelődnek ezzel, néznek, hogy tudnának segíteni, de eltelik 30-35-40 év, és senki nem karolja föl tudományosan, mármint hogy milliárdokkal és pénzzel és módszerekkel. Vannak ilyen dolgok. Mindegy, ezért megint önök azok, akik képeznie kell magukat, és ezekről is beszélni. És hát a pszichés állapotokról, ugye, azért pszichoonkológiával foglalkoznak sokan, tehát azzal, hogy hogyan békülj meg a betegségeddel. Én személy szerint nem csak azt akarom sugallni, hogy békülj meg a betegséggel, tehát az, hogy fogad el az elkerülhetetlent, békülj ki a családoddal, rendezd el a házadat, mert van, amikor ezt kell mondani, és ez tény, és ezt is meg kell tanítani a betegnek, hogy rendezze el a házát, de azért többnyire nem erről van szükség, vagy erre van szükség, hanem ennél sokkal többre van szükség, hogy egy megfelelő helyes hozzáállást, hogy én akarok élni, akarok változni, akarok új életet élni, kérek egy új esélyt a Jóistentől. És ha valaki ezt szeretne, akkor van is benne a lehetőség. Ezt itt hagyom most már, mert nem fogok erről sokkal többet beszélni, talán itt látják, hogy itt az örökös vita, hogy a táplálkozás segít-e vagy nem a rákban, csak egy néhányat. Ugye a likopén csökkenti a prostatarák tüneteit 40%-kal. Elegénsav segít a méhtumorok esetén. A Mayo klinika, vagy a Mayo klinika szerint leáll a leukémia napi 10 csésze zöldtej a következtében. Ugye a leukémia leáll 10 csésze, tehát naponta 10 csésze zöldtej, vagy annak a megfelelő epikogalaktin, vagy gala, igen, ECGC, vagy valami ismének a hatására. K-vitamin leállítja a májrák terjedését az esetek 20%-ában. Indol 3 karbinol megerősíti a mellrák elleni szerek hatását. E-vitamin erősíti a tamoxifén hatását, mellrák gyógyszer. D-vitamin véd a sugárterápia hatásától. Vörös lóhere kivonat hosszabbítja a mellrák paciensek túlélési időt. Stb. Lehetne itt tudományos referenciák százait leírni, amelyek bizonyítják, hogy egyes növényekben, táplálékokban található hatóanyagok bizony hosszabbítják a rákbeteknek az életét, illetve akár direkt hozzájárulnak a gyógyulásához, a teljes gyógyulásához. Itt van ez a csontbajk, ezt már mutattuk, nézzünk tovább. Étrend. Na most ha az étrendről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy na hát akkor milyen étrend, ugye? Vannak itt étrendek. Makrobiotika, hallotta valaki már makrobiotika? Akkor az okinávai étrend, tehát az okinávai, japán okinávai sziget, hogy ők mit esznek, mert ezek 100 évesek lesznek ott. Mediterrán étrend, ugye? Sok a zöld, tehát sok a zöldség, olívaolaj, és a hal, és akkor kevesebb a szénhidrát, stb. Akkor van az anyagcsere típusi szerinti étrend, a Gerson-terápia. A Gerson-terápiáról most egy könyv jelent meg, nagyon jó. Van a Hallelujah Acres étrend, ami kvázi hasonló, mint az Icon. Az Iconról majd arról lesz egy. Akkor van a lugosítás, ez most a legújabb őrület, mindenki lugosít, ugye? Akkor a vegetariánus étrend, az évtizedek, évszázadok óta megvan, a Bristol Cancer Care Diet, az is egy speciális étrend, az Icon, az az Integrative and Complementary Oncological Nutrition, vagy valami ilyesmi. Tehát szóval ilyen integratív, kiegészítő, onkológiai táplálkozás. Tehát alternatív étrend. Majd mindjárt megmutatom. És. Tehát sokan vannak. És önök honnan tudják, hogy melyik az igazi? Ugye? És akkor nem beszéltünk azokról, amelyik mondjuk milyen csillagjegyben születtél, és akkor csak ezt szabad enned, meg ilyeneket. Szóval vannak még ilyenek is. Még kevésbé tudományos, inkább az asztrológiára, inkább a hiedelmekre támaszkodnak, de vannak, akik ebben is bíznak, és ezt is fontosnak és helyesnek tartják. Én azt mondanám, hogy nézzünk meg itt néhány pontot, hogy egy kicsit a táplálkozásról csak egy fogalmat kapunk, nem mintha ez mindent kimerítene, csak egy néhány pontot. Ugye csak teljes értékű, teljes ölésű gabonákat fogyasztanak, legalább 5 egység zöldség per nap, különösen zöldek, pirosak, lilák, sárgák. Egyébként a mások azt mondják, hogy itt nem 5, hanem 10, akkor legalább 2 egység gyümölcs per nap, de leginkább csak reggel éjgyomorra, mások azt mondják, hogy itt 5 egység. Hetente legalább 3 alkalommal hüvelyeseket kell fogyasztani, lencse, babok, stb. Nagyon helyes, nagyon támogatnám, mindenki, aki vegetariánus, ezt vegye egészen komolyan. Friss dióféléket és olajos magvakat fogyasztani, a sütött olajok, a hevített olajok, az ipari olajok helyett, amit a boltban kapunk. Nem szabad semmit sem olajban sütni, lehetőleg olaj nélkül, sütőben grillezni vagy párolni, naponta viszont legalább 1 étkezésnél az ételből álljon. Ezek minimum ajánlások, tehát ennél többet is lehet teljesíteni. Inkább 5-6 kisebb étkezés, mint 1-2 nagy étkezés per nap, na most ezzel lehet vitatkozni. Én itt köztes megoldásokat javasolnám, ezek csak példaként mutatom meg, tehát nem mintha ez lenne az ideális, csak hogy kapjanak egy elképzelést arról, hogy táplálkozás hogyan néz ki. Csak telítetlen és hidegen sajtolt olajokat használni, olívaolaj, dióolaj, stb. Sófogyasztását csökkenteni, finomított, előkészített ételt, konzerveket, csomagolt ételeket ki kell iktatni, sósütiket, földi magyarót, kolbászok, sonkát, szalonna, stb. Ezeket mind ki kell iktatni, súlyosan korlátozni. a kínai fűszerkészítmények, fűszerkészítmények, stb. Tehát ezek a készfűszer készítményeket ki kell tenni a konyhából. Vörös hús korlátozása, inkább halat és biohúsokat fogyasztani, de itt mondjuk én például személy szerint a hús teljes elhagyását javasolnám. Akkor tejterméket teljes mellőzése, különös ugye, hogy a húst még engedik, de a tejterméket teljesen kiiktatják. Miért? Mert a tej a legfertőzöttebb e tekintetben. Az összes hormonális eredetű tumor, tehát mellrák, prostatarák, vastagbél direkt összefüggéssel rendelkezik a tejtermékkel, tehát a tejtermékek fogyasztásával. Minél több tejterméket fogyaszt valaki, annál valószínűbb, hogy mellrák, prostata vagy vastagbélrák alakul ki az illetőben. Minden nemű glükózt melőzni, különösen cukros üdítőket, tehát glükóz, cukor, fehérliszt, édesség, mindent teljesen félre. 3-4 csésze zöld tea, na most ugye tudjuk, a Mayo Klinika azt mondja naponta 10, de ezt lehet akár táplálékkiegészítő formában használni. 1-2 poha vörösbor per hét, ezt pótolni is lehet vörös mústal, majd akár egy tablettával, amelyben benne van a vörös, tehát az úgynevezett resveratrol, vagy a vörösbor kivonata. Naponta probiotikumok fogyasztása, tehát naponta többször lehetőleg olyan, mely több baktériumfajtát tartalmaz. Táplálékkiegészítők, amennyire csak lehetséges, csak természetes anyagokból, és tehát itt lehetne, és értik, hogy én most ezt nagyon gyorsan átlapoztam, mert ugye még azért kellene még egy és mást mondani. Ezek olyan ajánlások, amelyeknek mindegyiknek legalább egy 5-6 tucat tudományos referenciát lehetne mellé vigyeszteni. Mindegyik pont súlyosan alá van támasztva, hogy igen, ez így működik. No, táplálékkiegészítők, minőségi multivitamint, folyékony formában leginkább, antioxidánsokat, ugye, D-vitamin, coenzim Q10 például, kurkuma és gyömbér, ezek mind gyulladáscsökkentők, a rák esetén különösen erőteljes. Akkor ez a Herb Shield, ez körülbelül megfelel egy ilyen multi gyógynövény készítménynek, amelyet mostanában, vagy egy ilyen gyógynövény teja keveréket, amelyet mostanában terjesztik itt is. Akkor ha hormonális eredetű, akkor célszerű lenne a vörös lóhere kivonat, szója, izoflavonoidok, indol-3, melatonint, és. Nem megyek a részletekbe, mert ezeket mind már vagy egyszer elmondtam, vagy ha nem is mondtam el, akkor ezt most nem úgysem lehet mindent fölfogni. Tehát csak elmondom példaként, hogy ilyen tételek vannak, és ezzel kell, tehát ezeket a dolgokat meg kell, hogy ismerje az az illető, aki rákkal találkozik. Ha nem tudja, nem tudja mit tenni. És gondoljanak egy pillanatra bele, hogy ki ismeri rokont, ismerőst, barát, aki rákos? Hát lássam a kezet. Ki ismer olyas valakit, aki rákos? Mármint, hogy a közelebbi a körből. Hát, ahogyan az előbb láttam, majdnem az 1/3, nem? Tehát az itt levőknek a majdnem az 1/3 kapásból tudna legalább egy embert nevezni, aki rákos volt, vagy van, nem? De ez azt jelenti, hogy az egész társadalmat érinti ez a kérdés. És ezek mind felkészültek, akiket ismernek? Ezek mind felkészültek ilyen értelemben? Van mit tenni. A második pillér, ugye toxinok, toxikus háztartás. Egy kutatás azt derítette ki, hogy otthon 40%-kal nagyobb az esély, hogy toxikus anyagokkal megfertőzem magamat, mint a munkahelyen. Miért? Mert a munkahelyen előírások vannak. A biztonsági előírások vannak, munkavédelmi előírások vannak, otthon az ember azt viszi haza, amit éppen akar. És azt kever össze, amit éppen a józan ész csak nem tiltja meg. Hányan hipóznak otthon, tömény hipóval, meg mindennel? Nem tudják, hogy mit tesznek magukkal. A mezőgazdaságban dolgozók között sokkal gyakoribb a mieloma, leukémia, stb. Sugárzás, rádioaktív szennyezés, maka, kb. Annyi a rádioaktív sugárzás, mintha több hiroshimai bomba ledobták volna. Mármint, hogy az egész világon. Tehát ezek a itt egy baleset, ott egy baleset, itt volt egy atomkísérlet, ott egy atomkísérlet, a stratoszférában, a tenger alatt, a mit tudom én, minden ott, itt egy rakéta, ott egy rakéta, itt egy lövedék, ott egy lövedék, atomerőmű, a Csernobil, egyebek. Tehát ott tartunk, mintha a felszínen, a föld felszínen egy jó néhány hiroshimai bombát fölrobbantották volna, és ez csak úgy terjedett volna. Tehát nagyon komoly a sugárterhelés is, ki vagyunk téve. Oltások, gyógyszerek hatása. Hát ez is, ezek is toxinok. Ne gondoljanak ám, hogy oltásoknak nincsen toxikus hatása, vagy esetleg a gyógyszereknek. Na, itt egy néhányat. Kozmetikumok. Nézzük ezt itt például, az SLS. Szódium lauril szulfát, ugye a nátrium lauril szulfát, az egy oldószer kvázi, a bőr áteresztő képességét növeli 40%-kal. Tehát lehet önmagában ez nem rákeltő, de minden rákeltő anyag 40%-kal nagyobb eséllyel bekerül a véráramba. Vagy nátrium fluorét, tehát mondjuk a fluoros a fogkrémek esetén nagyon-nagyon érdekes, van egy csontrák kapcsolat. Tehát a nátriumfluorid és a csontrák között létezik egy tudományos referencia, tehát már kiderítették. Tehát akkor mi fluoros fogkrémmel, hogy mondjam, sikáljuk a fogainkat, közben eléggé komoly az elképzelés, vagy a valószínűség, hogy ez csontrákhoz vezethet. Sötét hajfestéke, körömlak, körömlakoldók, májkárosító, DNA-sérülés, neurotoxinok, bőr és tüdőirritáció és xenoösztrogének. Hadd ne soroljam föl. Tehát rengeteg probléma van. Rengeteg probléma. De és miért használjuk? Hát ez van a boltban, ugye? Mondta nekünk valaki? Nem. Hát akkor ezt használjuk. Pedig lehetne alternatív módon a kevésbé toxikus kozmetikumokat használni. Harmadik pillér. Fertőzések, gyulladások, vírusok. Látják, itt én most már tényleg csak rohanok, mert nem akarom nagyon sokáig idézni ezeken a kérdéseken. Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták komoly mértékben okoznak rákot. Itt, amit az előbb említettem, a leaky gut szindróm és a vérparaziták, itt a Dr. Webernek a paraziták, Dr. Webernek az elmélete. Dr. Weber azt mondja, hogy ha környezeti mérgek, helytelen táplálkozás, sugárzás sérti, vagy ettől sérül a hajszálerek, a bazális membrán, meg egyéb ilyen belső szöveteknek a szerkezete, akkor a vérben levő mikroparaziták legkisebb formája átfér a hajszálereknek a nyílásain, és bekerül a szövetekbe. És amíg a bazális membrán is sérült, fertőzésektől, sugárzástól, akkor egészen az anyasejtekighez eljut, és ha odaig eljut, akkor beszívódik a parazita az anyasejtbe. És aztán magyarázza, és azt mondja, hogy ez vezet rákhoz. Például, majdnem 40 éves elmélet, a mai napig senki nem tudta cáfolni. Tudományos bizonyíték van rá. Kit érdekel? A bélflórának az állapota. Éjjelenként a jó baktériumok táplálkoznak a rossz bacikből. Tehát éjjel a jó baktériumok, amikor nem kerül be a tápcsatornánkba, nem kerül ételbe, akkor éjjel, amikor ezek éhesek, nekiesnek a rossz baciknak, és fölfalják a rosszakat. És ezzel nő a jó baktériumoknak a mennyisége. Azoknak ugye azért jó baktériumok, mert csak jó a hatásuk. Igen, de mi történik, ha kevés a jó baktérium? Mi történik, ha valaki állandóan antibiotikumot kap? Azt mondják, az a 35 éves nő, aki életében legalább 20 antibiotikum kúrát kapott, kétszer akkor a mellrák rizikóval rendelkezik, mint az, aki nem. Most számoljanak ki, hogy ki az a nő, aki 35 évesen már 20 antibiotikum kúrát kapott. Hát alig van, akinek nem ez az esete, nem? Látom én már páciensek, akik hozzám eljöttek, akik egy év alatt annyit kaptak majdnem. A helikobakternak az esete nem csak gyomorfekét okoz, ma már tudjuk, hogy gyomorrákot is okoz. Klamídia, mindegy, shigellia, HPV, retrovírusok, például vannak újabb retrovírusok, amelyek képesek, tehát közel állnak a HIV vírushoz, tehát de vannak ilyen speckovírusok, amelyek rákot okoznak, de facto. És egyre terjednek ezek a dolgok.
A baktériumok, a klamídiáról?
Hát ugye nemi betegség lévén, tehát ez is egy baktérium, mondjuk a HPV ugye vírusként jelenik meg, a klamídiáról sokkal keveset beszélnek, de bizony az például a nemi, tehát a belső nemi szerveknek a rákját egy 5-10%-ban okozhatja. Tehát nem minden esetben, nem mindenki, aki klamídiás, de van. Aki klamídiás, az nagyobb rákrizikóval rendelkezik. Tehát a belső szerve férfiaknál a prosztata, nők esetében a belső rák, de a belső nemi szervek. Tehát ugye méh, petefészek, stb. Méh, a hüvely.
Igen. Főorvos asszonyának, hogy 85%-ában fertőzöttek az emberek, ettől a baktériumtól is, most itt fölfigyeltem, meg amit macskavírusnak hívnak, tehát a macskák hordják az ivarjukba, de ha ez bekerül az emberi szervezetbe, akkor ez ugye nem lehet ki.
Nem lehet kezelni. Ezek az állati vírusok nem lehet kiírni.
Igen.
Retrovírusok,
ez
a
retrovírusok, és a retrovírus migrátása, tessék?
Zöldségekkel, mindennel
begérték,
és a legborzasztóbb az, hogy fagságot
okoz. Na hát, ez ugye ez az egyik, egyes vírusok, de tessék, ugyanazon az elven, és most köszönöm szépen ezt az információt, én sem tudtam, hogy 85% a klamídiának a fertőzöttsége, de nagyon elterjedt. De gondoljanak bele, hogy vannak olyan vírusok, tehát például most azt mondják, hogy a tehát nagy majomfajtáktól, mint a gorilla, meg a csimpánz, meg ilyenek, azoktól hasonló, mint a HIV vírus, más vírusok terjednek az emberek között, és egyre nagyobb az a szám, és az az összefüggés, hogy ezek a vírusok a emberben is terjednek, rákot okoznak, látják korrelációt a rákbetegek és a fertőzöttek között. Tehát aki fertőzött, azok közül sokkal nagyobb a rákarány, mint azok, akik nem fertőzöttek. És. Tehát mondom, tehát segít nekünk tudatosulni azt, hogy a bakteriális, virális terhelés bizony hajlamosít minket ilyen betegségekre. De ezekről tudni kell, ez azt jelenti, ezzel foglalkozni kell, ez ellen valamit tennünk kell. Na, azért lépünk. A negyedik pillér a psziché. Itt tényleg csak itt néhányat írtam föl, mert már még mit írok itt? A szeretet. Ugye a szeretet megélése. A szeretet megosztása. A szeretet szerinti gondolkodás. Vagy a hit. Azt mondják, hogy akiknek Istene van, azok 7-szer olyan hosszan élnek, rákbetegek, mint azok, akiknek nincs Istene. Mert tudnak kapaszkodni, mert van életcéljuk, van elszántságuk. Vagy következetes gondolkodás. Nem tudom, voltak-e már úgy, hogy belülről mást gondoltak, mint a száj mondott? Vagy még soha? Ugye? Vagy belülről mondtak volna, szívesen, legszívesebben mondtak volna valami egészen mást, de kénytelenek voltak mást mondani. Ugye? És ez a belső és külső világnak az összhangi hiánya, amelyet mindnyájunk tapasztaljuk, én magam is. Ennek a megszüntetése az sok-sok embernek segít. Új életet tervezni. Nem tudom, mit terveznek holnapra. Megvan már a terv holnapra? És mikor akartak utoljára megújulni az életben? Mikor akartak utoljára valamit reformálni az életben? Valamit helyesebben tenni? Valamit jobban megtenni? Valamit rendezni? Valamit rendbevágni? Mikor akarták utoljára? Tessék, próbáljanak, tegyenek valamit ezen a téren is, hiszen ez is nagyon sokat segít. Itt az összefüggéseket a pszichoneuroimmunológia, a pszichoneuroendokrinológiáról lehetne beszélni. Lehetne arról beszélni, hogy az immunrendszernek a hatása ilyen gondolatok, még olyan gondolatok mellett milyen külön előadást érdemelne. Nem fogok most ebbe belemenni, de ez is egy pont, amit meg kell, hogy értsék. Ha úgy gondolják, hogy a múltban, ha egy rákbeteg visszatekint az okok közé, és azt mondja, mi is volt, hogy is volt, és azt mondja, hát igen, én világ életében boldogtalan voltam, akkor talán ideje lenne boldogá válni, nem? majd a végén fogok egy néhány dolgot elmondani. 15 lépést még fölsorolom, és aztán lezárjuk ezt a gondolatot, jó? Konkrét lépés. Először keresen társat. Tehát olyan társat, aki segít magának ezen túljutni, tehát családtag, ismerős, barát, mindegy, aki a legjobbat kívánja magának, aki tud adni, aki tud szeretetet is adni, aki tud támogatást is adni. Ez legyen az új támogatási rendszer. Jó? Akkor szerezen tudást, ismeretet. A tudás hatalom, és ez ilyenkor különösen igaz, mivel élet és halál felett dönthet. Ha nem tud valamit, lehet, hogy halálos. A hét elején, mikor voltam? Igen. Múlt héten voltam Pécset, és beszélgettem egy beteggel. És limfóma van, azt hiszem, mielőtt limfóma van. És krónikus, tehát CML van. És kap egy speciális antitest. Egy egészen speciális antitest, Maptera. És nagyon drága a kezelés, 2,5 millió forint. 7 kezelés. És elmesélte nekem a kalváriáját, hogy az orvos nem akarta adni, de így, meg úgy, de másik orvos fölírta, meg javasolta, stb. És ez a hölgy is úgy van, hogy már 4-et kapott, és még 3 van hátra. Ha én tudtam volna, hogy ő ezt kapja, vagy ha ő tudta volna, hogy mit kell tenni, ha ezt kapja, akkor már sokkal bejebb lennénk. Tudnélik, a Mapterával együtt kell adni egy speciális anyagot, a bétaklukánt. Biztos emlékeznek meg a bétaklukánra. Tehát ez a hölgy kap egy monoklonális antitestet, csak nem kapott mellé bétaklukánt. És amikor neki elmondtam, hogy bétaklukán és monoklonális antitest együtt, ezt nagyon kell, akkor azt mondja, hogy hú, de kár, hogy ezt nem hamarabb tudtam. Mert már 4 kezelést kapott. Tehát egy jó néhány hónap eltelt, anélkül, hogy a kiegészítő anyagot kapta volna, ami sokszorosítja ennek a hatását. És itt jön az, hogy ismeret, az hatalom.
Az orvos nem tudta?
Azt se tudja, hogy... Na, mindegy. Nem foglalkoznak vele. Kérem?
Gondolom, a házát megeladta a hölgy.
Nem, azt hála Isten ezt az orvos, tehát az orvos előírására. Tehát ezt fölírták neki, tehát ez nem kellett neki fizetni. Tehát annyi lenne, ha házira kifizeti, 2,5 millió forint. De gondoljanak bele, hogy most ebből a 2,5 millió forintból 4/7-ét elpazarolták. Tehát úgy kapta, hogy némileg van hatás. Ha a bétaklukánnal együtt kapja, a Mayo Clinic, amit az előbb említettem, az USA-ban az egyik leghíresebb klinika, ők erről a kombinációról, tehát a Maptera meg a bétaklukán, ők ebben már az úgynevezett fázis 2 kutatásban vannak, tehát a klinikai kutatások második fázisában vannak, és megnézik, hogy ez meg ez együtt milyen hatással van a mielomára. Tehát ott, ha most ez a hölgy olyan szerencsés lett volna, és a Mayo klinikába járt volna, már rég kapta volna. De nem kapja. Itt még kell valaki neki mondani, hogy tessék, ezt használt, mert annyira jó. Na mindegy. Szerezen még egy orvosi diagnózis terápiát. Ez az ön életéről szól, maximálja az információt és az esetlegesen felkínált lehetőségeket. Ne gondolja azt, hogy ez bűn még egy orvoshoz oda menni és még valakit kérdezni. Egy második diagnózis. Még egyszer valaki nézen meg ultrahanggal. Még egyszer valaki csináljon egy anamnézist. Még egyszer valaki biztos, tehát, hogy mondjam, bizonyosodjon arról, hogy tényleg az-e a betegség, vagy másról van szó. Írjon tervet. Mit, mikor, mi lenne a legjobb? Írja le, és beszélje meg orvosával, társával, mármint, hogy ezzel a támogatóval. Ha összeáll a terv, és nyugodt vele, mármint, hogy maga nyugodt ezzel a tervvel, tehát belenyugszik, hogy igen, ez az én tervem, akkor 100%-ban, jó? Tehát nem 100%-ot betölteni, hanem 110%. Miért? Ha valamiről meggyőződött, hogy ez jó és helyes és koherens, és akkor ha az életéről van szó, miért csak 90%, miért csak 50%? Tegye 110%-ban. Készüljön föl a változásra. Elképzelhető, hogy valami az életmódjában, étrendjében, szokásaiban okozhat a rákot. Valamitől van a rák. Lehet, hogy kiderül, hogy az esti szalonázás nem kellett volna. Lehet, hogy kiderül, hogy a cigizést nem kellett volna. De akkor készüljön fel a változásnak. Tehát aki ebben benne van, ne úgy legyen, mint egy fatuskó, hogy én úgy vagyok, és úgy fogok meghalni. Hát persze, akkor így fog meghalni. Akkor jön az, hogy öreg fát nem lehet már átültetni. Miért nem? Hát én láttam embert 65 évesen, amikor tudatosul benne, hogy mi van, fogta magát, és mindent megváltoztatott. És 2-3 hónap alatt kint volt a problémából, a problémás zónából, és egy év alatt meggyógyult. Miért nem lehetne ezt megcsinálni? Na, akkor derítse ki, hogy a tumor hormonfüggő-e. Ha igen, akkor abból indulhat ki, hogy ösztrogén dominanciája van, amit kezelni kell, különben nem változik semmi. Vannak, akik azt mondják, hogy hú, de bőtöltem, te így tisztítottam, még úgy tisztítottam, még ezt csináltam, azt sem, de semmi nem változott. Hát ezek a tisztítókúrák sem élnek semmit. Az egyik 6 hét alatt meggyógyul egy tisztítókúrából, a másik 3 hónapig tisztítja a szervezetet, és egy jotáni nem változik. Mi a különbség? Az, hogy valami más tényező is van. És ha hormonális betegségekről van szó, akkor meg kell tudni, hogy hogy lehet ezt rendbe rakni. Tehát tessék ilyenekre is felkészülni. Több oxigén a sejtjeinek. Tudatos légzés, testtartás, mozgás, mélylégzés. Igyekezzen, hogy oxigén kerüljön be a szervezetbe. Méregtelenítse a sejtjeit. Tehát gondolkozzon el azon, hogy milyen toxin lehet a testében, ha már tudja, hogy mi ez a toxin. Ha valaki tudja, hogy dohányzat, akkor mit kell csinálni? Először azt, hogy abba hagyni, és utána lélegzés, tehát légzés gyakorlatokat, a vesetisztítás, tudnélik a kátrán, a hólyagba kerül, vesetisztítás, a köbön, ezeket kell csinálni. Ugye? Ólom, radon, tehát higan, ha higan van, akkor spirulinát vagy klorellát kell bevinni a szervezetbe, ami kiszállítja a szervezetből ezeket a nehéz fémeket. Almapektint. Ha rovad gyomirtószerekről van szó, akkor májtisztítást kell csinálni. Tehát ezeket a részletismereteket kell megszerezni, és meg is csinálni. De ha nem tudjuk, paraziták, ugye? A paraziták parazitaölő hatóanyagokat alkalmazni és használni, gyógynövényeket. Súlykontroll. Ugye Attila, azt hiszem, te erről beszéltél a mozgás keretén belül, nem? Vagy nem? Nem sok, nem hangsúlyoztatva, nem? Na, a súlykontroll, tehát az, hogy mennyire fontos a súlykontroll, hogy lefele a súlya. Én nem tudom, hogy én nem vagyok ilyen, de már a nyáron legalább 10 kilót fogytam. Úgyhogy ez már legalább egy lépés a jó irányba, és szeretnék jövőre, még újra találkozom, még egyszer annét ledobni, úgyhogy hát, ha sikerül. De miért? Mert ez tárol toxinokat. Nagyobb súly, nagyobb toxintárolást jelent. Sőt, sokszor nem is tudunk fogyni, éppen azért, mert a szervezet először a toxint kell, hogy kidobja. Így jön a lugosítás a előtérbe. Tehát lugosítani. Ez nem egy őrültség, hanem ez egy nagyon fontos dolog, csak mondjuk nem ez az egyetlen dolog, ami segít az életben. Szeresse és ápolja az immunrendszerét. Tehát gondoskodjon az immunrendszerről. Tehát ne csapja agyon az immunrendszerét. Tehát se érzelmi okokból, tehát se érzelmi dolgokkal, tehát haragudni, meg tombolni, meg önsajnálatba belemenni. De azon sem, hogy agyon csapja édességekkel, alkohollal, gyógyszerekkel, drogokkal, meg egyebekkel. Tehát tisztelje, becsülje, szeresse az immunrendszert. Azért mondom ezt egy ilyen plasztikusan, mert ez nagyon-nagyon-nagyon segít majd gondoskodni. Dobja ki a parazitákat, töltse fel a test energiáját. Hát ez is egy ilyen dolog, hogy a test energiája, ugye sokan ebben mindenfélét beleolvasnak, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan, de tény és való, hogy az atomjaink 99,9%-a légüres tér. Ott semmi nincs. És úgy valahogyan energiából vagyunk. Ha úgy konkrétan veszük. Igaz, hogy sok-sok milliárd, meg sok-sok billiárd, tehát 65 billiárd sejt, szor 7 milliárd atom, szor, mit tudom, 50-60 elektron átlagban, jön egy olyan szám, amit már nem tudunk kezelni, nem is értjük ezeket a számokat, de ez mind valami vibráló elektromoság. És ez vagyunk mi. És elképzelhető, hogy stressz, meg toxinok, meg érzelmek, meg sugárzás, ki tudja, meg mi által mindenféle bajba keveredünk. De nagyon fontos, hogy újra, tehát hogy ezeket a diszharmóniákat le kell földeni, pihenjen a természetben, elmélkedjen, imádkozzon, gondolkodjon. El tudják képzelni, hogy most kint valahol egy Svédországban, egy tó mentén, egy kis faházban a naplementét nézni? El tudják képzelni? Jó lenne? Vagy el tudják képzelni valahol a Balaton felső, vagy téli, vagy északi parton valahol egy kis vikendházban, egy kis szőlőhegyben megnézni, hogy ahogyan éppen föl kell a nap, vagy valami ismi, és reggel hallani a madaraknak a csicsergését, meg ilyeneket. Vagy kimenni a harmatos fűbe, reggel hűvös, aztán el tudják képzelni, hogy milyenek ezek? Akkor tessék, valósítsák meg. Aki meg rákbeteg, az meg hát hagyja ott a gondjait, meg az egyéb problémáit, hanem csinálja. Tehát, hogy mondjam, ha nem tesszük, ha nem csináljuk, akkor nem lesz ebből semmi sem. Vegye körül magát melegséggel, szeretettel. Tehát keresen olyan emberek közelségét, akik nem negatívak, akik tudnak adni, szeretni, nevetni. Legyen ez az új támogató csoport. Egyedül ne próbálkozzon. Na, egyedül nem fog menni. És akkor tegye azt a jót, amit mindig is tenni akart. Nem tudom, van ilyen, hogy hát, filmeket is forgatnak erről, hogy hát még ezt, még azt akartam volna, és akkor mielőtt meghalok, még ezt kellene csinálni, ugye? Tudják, azok az emberek, akik nem tudnának mit tenni magukkal, mivel elfoglalni magukat, ha túlélnének a rákot, azok nem is fogják túlélni a rákot. Értik ezt a gondolatot? Tehát az, aki nem tudja, hogy mire használna azt a megajándékozott életet, amikor legyőzés túléli a rákot, az meg minek éljen? Föl lehet tenni ezt a kérdést. Persze minden ember élni akar, de minden ember meg is fog halni. Ezen az egyenlegen nem fogunk tudni változtatni, legalább mi nem. De ha valaki súlyosan beteg, és kvázi kap egy figyelmeztetést, és azt mondja, oké, én máshogyan akarok élni, én azt fogom tenni, amit mindig is akartam, azt a jót, amit mindig kerestem, azt most meg fogom csinálni, akkor lehet, hogy van esélye, hogy túléli. Ha meg nem akarja azt a jót tenni, azt a változást létrehozni, akkor még mire? Hogy ugyanazokat a görcsöket megéljen újra, ami egyszer már a rákhoz vezetett? Mire való lenne akkor ez az élet? Mire való lenne ez akkor a gyógyulás? Erre pazaroljunk mi évről évre több százmilliárd dollárt. Ezt higgyék el, az egész világon ez zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért egy erőteljes lelki kategóriáról is van szó, ha mi akarnánk azt a jót, amit meg kell tenni, vagy ami a lelkiismeretünk, vagy a gondolatunkban ott van, sokkal több esélyt kapnánk. Sokkal több gyógyulást is látnánk. No, én itt ezen a ponton befejezem az előadást, mert sok mindent lehetne még elmondani. Lehetne a tévútakról beszélni, az eredménytelen dolgokról beszélni, a nem funkcionális kérdésekről beszélni. De mielőtt ezt még elmondom, vagy nem elmondom, mert már ebben nem fér bele, még itt elolvashatják az elérhetőséget. Részleteket a rákról és a rákkezelésről például ebben az újságban találjam. Ismerőseink, barátaim megkértek szeretettel, hogy ezt a cikket írjam, és lent a lépcső, ha lejönnek a lépcsőn, mindjárt a bal oldalon van egy kis asztal, ahol ezt az újságot lehet kapni. Azt hiszem, hogy pár száz forintról van szó, 430 forintról van szó, és egy igen jó, tehát egy igen terjedelmes cikket írtam erről a témáról, a rákról és a természetes rákgyógyításról, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Itt vannak a címek, az elérhetőségek, ha valaki személyesen meg akar keresni, keresen meg. Az idő előre haladtára való tekintettel én azt mondom, hogy legyünk kimélőek a kérdésekkel, meg a az kérdezésködéssel most ezután, mert már 5:30, és én megköszönöm a figyelmüket, megköszönöm, hogy eddig itt voltak, hogy újra itt voltak a Patakiban, és újra itt voltak az egészségnapon. Jöjjenek máskor is, mi is igyekszünk újra itt lenni, ha a szervezők még látni akarnak minket, és újra fogunk újabb gondolatokat előhozni a tudományunkból, és szeretnénk önöket arra a szintre nevelni, emelni, ahol kell, hogy legyen az ember a mindennapokban, hogy eredményesen és egészségesen éljen. Kívánom önöknek minden jót, és köszönöm, hogy itt voltak.